Reisz Gábor vizsgafilmjével, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című alkotással 4 évvel ezelőtt robbant be a sikeres fiatal filmesek közé. A produkció több fesztivál díját is beseperte. Reisz Gábor bizonyos szempontból formabontó volt már első filmjével is, hisz nem előre megírt, pontosan kiszámított forgatókönyv alapján készült filmje, hanem nagyon sok mindent bízott a véletlenre és barátaira. Mert abban a filmben is zömében barátai szerepeltek. A párbeszédek is sokszor a helyszínen születtek meg. Fiatalok, egyetemet végzettek problémáiról szólt az alkotás, útkeresésről, szerelmi keresgélésekről, bizonytalan kezdésről. Második nagyjátékfilmje, a Rossz versek, az elsővel ellentétben már nagyon pontosan kidolgozott forgatókönyv alapján készült. Témáját tekintve nem áll messze az elsőtől, ez azonban kizárólag a rendezőről, Reisz Gáborról szól, aki gyermek és ifjúkora bizonyos szakaszaira visszatekintve keresi a válaszokat különböző kérdésekre. Elsősorban is arra, hogy jó úton halad-e, megfelelő pályát választott-e, nem lenne nagyobb siker a reklámszakmában, és egyáltalán milyen gyermekkori élmények voltak meghatározóak számára abban, hogy a filmes pályán kötött ki. Azonban egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy sikertörténetektől csöpögő alkotást látunk. Reisz Gábor, noha a filmjei fesztiválok tömegének díjait seprik be, önbizalom szempontjából nem a legerősebb. Rossz versek című filmje már is elnyert a legjobb játékfilmnek járó idei magyar filmdíjat, valamint még 3 elismerést. A Torinói Filmfesztiválon pedig 3 kategóriában is díjazták. A Rossz versek tehát visszatekintés, összegzés, egy fiatal filmrendező életszakasza első részének mérlegre helyezése. Kiinduló pontként egy szerelmi csalódás áll, amelynek csődös hangulata meghatározza a filmben boncolgatott többi sorsfordító mozzanatot is. Reisz Gábor fiatalkori alter egói látszólag folyamatosan harcban állnak későbbi felnőttkori énjével, annak ellenére, hogy egy pillanatig sem kétséges, hogy az út, amelyen a már felnőtt Tamás elindult a siker felé vezető pálya. Reisz Gábor második filmjéből sem hiányoznak az izgalmas képi megoldások, amelyek az idősíkok elhatárolását szolgálják, illetve a sajátos dinamika is meghatározza a filmet. A produkcióban ezúttal is barátai szerepelnek. Kevés a hivatásos színész, a főszerepet, saját magát pedig önmaga alakítja. A forgatókönyv, majd a film egy párizsi ösztöndíjnak köszönhetően született meg. Erről a sajátos önéletrajzról beszélgetünk a rendezővel, Reisz Gáborral. Második nagyjátékfilmed ellenben, ez egy olyan számadás, amit úgy az ember, nem tudom, olyan 50-60 évesen kezd el követni, amikor visszatekintget, és hát próbál rendet tenni az életében. Na most valami rendet te is próbáltál tenni ezzel az életedben, mert itt nem csupán szerelmi szál fut, hanem itt azért egy kicsit összetettebbek a dolgok, ugye?
Ez elég pontos, hogy rendet tenni az életben. Nem tudom, hogy 50-esként milyen lehet. Én egy dolgot éreztem, amikor már úgy belemélyedtem ebbe a személyes emlékhalmazok felidézésébe, hogy kezdtem megérteni azt, hogy ez az Így jöttem filmezés, ez miért fontos. Nagyon gyakran ugye első filmeket gyakran hívnak Így jöttem filmnek, mert kicsit azt érezni, hogy gyakorlatilag egy bemutatkozás. Ebben az esetben én ezt azért is éreztem, mert részt vettem ezen a párizsi ösztöndíjon, ahol megkaptam a lehetőséget, hogy megírjam ezt a filmet, és annyira nagy ugrás volt a Van után, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan után, Párizsban a Cannes-i Fesztivál keretein belül írni, hogy jött ez a kérdés, hogy ki vagyok. Így fejlődött aztán ez az egész ügy, ez a kicsit egzisztenciális kérdésfejtegetés.
A pillanatnyi állapotodat belesűrítetted? A szerelmi szálat is, a csalódást is nyilván, meg hogy akkor hogyan tovább?
Amit a film feldolgoz, az ugye a főszereplőnek, a jelen idejű főszereplőnek az életének egy olyan talán fél éve, de lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy több. A filmből nem is biztos, hogy ez így kiderül. Mi úgy gondoltuk, hogy legalább fél év. Viszont a múlton keresztül fejtegeti önmagát, és ez a múlt, ez mindig úgy jelenik meg szóval ebben tökre hiszek, hogy az emlékeinket mi magunk folyamatosan változtatjuk. Tehát, hogy nem egy és ugyanolyan emlékünk van, hanem a mindennapi állapotunk, hangulatunk meghatározza, hogy az milyen színű, milyen energiájú dolog. Hirtelen ez a gyerekkor elsőre nagyon szépnek tűnt, és aztán ahogyan merültem el, benne jöttem rá, hogy annyi sok minden van az életemben, és szerintem mások életében is, ami egyszerűen visszatérő. Tehát például ez a kudarc sorozat dolog, hát persze így akartam látni magamat, tehát hogy ezek a kudarcokat elő akartam én hívni, meg van ebben nem titkoltan egy nagy ilyen önsajnálat is, mert valaki szakít, akkor az azért bele tud ebbe mélyedni, ez elég gyakran előfordul, és én is beleestem ebbe.
Kudarc kudarcot ér ebben a filmben valóban, tehát ez is célirányos volt, vagy úgy láttad, hogy így tiszta, hogyha így oldod meg a filmet?
Nem ilyen tudatos volt a filmnek az írása, hanem tényleg szabadon, asszociatív módon ugráltam egyik emlékből a másikba. Szórakoztató volt, és nagyon élvezetes írni így. És nagyon felszabadító, és amikor kialakult ez az asszociatív szerkezet, és nagyon élveztem ezt, akkor arra jöttem rá, hogy ennek egy olyan energiája van írásba, hogyha ezt filmbe is át lehetne vinni, ami ugye hát azért nehéz, mert a filmben 15 szűrő van, de inkább 50. Ha csak a stábtagokat nézzük átverni mindenkin, vagy együtt összedolgozni mindenkivel, vagy magát a folyamatot nézni, hogy írás, előkészítés, forgatás, vágás, hangutó munka, zenekészítés. Egy ilyen hosszú időben, és ez a film ez sokáig készült, csak a vágás volt majdnem egy év, és több évszakba forgattunk, tehát kitartani ezt a flow élményt ilyen hosszan, ez volt a legnehezebb kihívás az egész filmben szerintem.
Hogyan sikerült ezt a terápiát megoldanod, hogy visszagondoljál, elmélyedjél, előszedjed ezt magadban? Valóban pillanat függő, hogy milyen élményt válsz elő magadból, de hogy kell ezt csinálni? Tehát, ha leül az ember, és elkezd a gyerekkorán gondolkozni, hát millió és egy dolog jön előtt. Volt segítséged is talán a szüleid vagy?
Nem, Párizsban tényleg egyedül voltam. Konzultáltam néha a Berkes Julival, a film producerével, de olyan segítség például mondjuk, hogy pszichológus vagy ilyesmi nem volt. Vicces módon, miután befejeztem a filmet, azután mentem először pszichológushoz, és kíváncsi is voltam, hogy vajon ez a film ez mennyiben hasonlít egy terápiás folyamatra. Én nem így gondoltam erre, szóval ez benne nem merült fel.
De érzed utólag, hogy terápiás volt valamelyest?
Egyértelmű, hogy azért múlt feldolgozás és önmagunk vizsgálata, ez mindig valamilyen szinten kapcsolható a terápiához. De azt is gondolom, hogy minden alkotás, tehát minden ember, aki művészi ambíciókból építkezve valamit létre akar hozni, abban mindig benne van valamilyen probléma vagy fájdalom, amit fel kell dolgozzon. Ez nem feltétlenül szerelmi, ebben az esetben ez volt a kiinduló pont, de aztán nagyon sok más is előjön. Kapcsolata szülőkkel, kapcsolata sikerrel, vagy a karrierrel egyáltalán, hogy hogyan lehet művésznek maradni, vagy valami ilyesmi. Ezt elég sokat fejtegettem, mert a Vant követően nem sok kellett, hogy belekerüljek egy ilyen reklámfilmes közegbe, amit én soha nem szerettem volna. Egészen, amióta az eszemet tudom, ez valahogy nekem egy ilyen ifjúkori lázadásnak volt a megtestesülése az egész reklám.
De belekerültél?
Nem, de ez a szerencsém múlt, azt hiszem. Azt is gondolom, és mindenképp ezt úgy mondom, hogy tiszteletbe tartok minden reklámfilmest és minden olyan embert, aki ebbe dolgozik, mert én szerintem, én azért is fogalmaztam így, mert szerintem én nem is lennék ebbe jó. Ezt nem tudnám csinálni.
Miért pont a 4, a 14, a 17, ezek tényleg ilyen meghatározó állomások voltak? Ennyire be tudtad azonosítani?
Őszintén úgy rémlik, hogy még több is volt az első változatban. a forgatókönyvnek, és próbáltuk leegyszerűsíteni. Volt mindenféle ötlet, a legkülönbözőbb ötletek, hogy csak egy gyerek játsza. Volt egy olyan rész, hogy ez a múlt, ezt hogyan lehet a karaktereken keresztül ábrázolni, tehát hogy ők akkor most fiatalabbak lesznek, vagy idősebbek, és akkor született egy olyan döntés, hogy például a szülők, meg mindenki, aki körülötte a Tamás, a főszereplők körül van, ők nem fiatalodnak és nem öregednek, ők mindig ugyanolyan korúak. Viszont a gyerekek esetében az volt a meghatározó, hogy legyen az a bizonyos első, ennek a 7-10 éves fiúnak, amikor először kezdődik ez az egész, amikor elkezd gondolkodni. A következő az első szerelem, az idősebb, mert nem én, hanem a 15-17 éves Mertner Tamás, meg amikor már valaminek így a küszöbén ott áll, meg amikor a leginkább ez a lázadás dolog bejön, ami szerintem megint csak egy ilyen magasabb szint a fejlődésbe.
Viszont látni ezeket a 4-14-15-16-17 éves önmagadat, ez milyen volt? Megerősített téged valamiben, vagy mit éreztél?
Nagyon durva volt, mert hogy én rendeztem is őket, és folyamatosan kommunikáltunk, de az a rész, amikor most a film végéről beszélek, úgyhogy aki hallja, az ne figyeljen, de amikor találkoznak a mosdóban a Tamások, azt a film vége fele forgattuk, már nagyon a vége fele forgattuk. Tehát addigra már egy olyan szintre elértünk, már vágtunk is. És én emlékszem arra a pillanatra, amikor tényleg így összenézek a Barnával, a legkisebb Tamással, és az nekem is egy kicsit ilyen belül egy olyan érzés volt, hogy a gyerekkorom néz vissza. És nagyon vicces, most nem olyan rég jártam a pszichológushoz, ez egy nagyon gyakran visszatérő dolog, hogy találkozni a gyermeki éneddel, és beszélni vele, vagy esetleg megölelni, ez gyakran előfordul terápia során. Erről nem tudtam semmit akkor, de valahogy ez így előjött.
Hogyan kellett instruálnod őket? Mert az is szerintem nagyon nehéz volt.
Hát gyerekeket nagyon voltak dolgok, főleg a Donáttal, mert a Donát a 17 éves Tamás, és neki volt talán a legtöbb feladata, meg a legnehezebb jelenetei neki voltak, ilyen érzelmileg, amik nem is nagyon voltak szinkronba az ő karakterével. Vele sokat, nagyon sokat próbáltunk, meg dolgoztunk. Olyan jelenet, amikor én is benne vagyok, akkor olyan, hogy nem megyek oda a kamera mellé, hanem ott ülök mellette, és amikor azt mondom, hogy álljunk le, akkor elkezdek instruálni, és aztán mondom, hogy indult újra. Egyetlen egy dologban gyorsabb, hogy magamat nem instruálom, csak néha kinézek a többiekre, hogy látnak-e valami nagyon nagy problémát, és belső érzésekből próbálom azt gondolni, hogy rendben van, amit csinálok, de nagyon frusztráló, mert ugye ez csak egy érzés, és hát az ember nem szeretne erről beszélni, szerintem ilyen alkotók, de hogy végig kétségek között vergődik az ember, amikor csinál valamit, és úgy, hogy te nem látod magadat kívülről, de ha látnád is, akkor is magadat látod, és én általában nem tartom magamat, hogy mondjam, se okosnak, se szépnek, se ügyesnek, tehát nekem vannak ilyen önértékelési problémáim, de ez talán lejött a filmből. Nehéz visszanézni magamat, de a vágás során is pont most kérdezte az egyik barátom, hogy ez milyen volt magamat vágni, és mondtam neki, hogy borzasztó, tehát hogy minden nap az ember elmegy nagy lelkesen, hogy vágja a filmet, ötletei vannak, de úgy kezdődik, hogy a saját arcát látja a monitoron. Nem jó. Tehát, hogy a tükörben még megszokja valahogy az évek során, amikor fogad most, de a monitoron nem lehet megszokni. Tehát, hogy én nem tudtam. Nem is szoktam megnézni a filmet igazából. Tehát megnéztem, amikor befejeztük, és majd később akarom valamikor megnézni, amikor már kicsit elfelejtettem.
Csak eljutottunk oda, hogy minden az egyben, hiszen rendező is vagy, szereplő is vagy, forgatókönyvíró is vagy. Ez a biztonság, hogy igen, akkor én kézbe tudom tartani a dolgokat, vagy ez most egy kényszer megoldás is akár?
Hogyha lett volna egy társszerző, amire kezdetben, ugye tekintve, hogy Párizsba kezdtem elérni, nem is lett volna mód, akkor is benne lettem volna az írásba, hiszen ez saját emlékeimről van szó. Hogyha máshogy dolgoznék, tehát én úgy írok, hogy közben ott van mellettem a gitár, és hogyha egyszerűen nem vagyok képes végig gondolni és venni a fáradtságot, hogy írjak, vagy valami, akkor biztos ilyen önszórakoztatás miatt is, de megfogom a gitárt, és elkezdek játszani rajta. És nem Szörényi Bródi dalokat szoktam játszani, hanem keresgélek hangokat, és ezek a hangulatok szinkronban vannak azzal, amit leszeretnék írni. A Vannak is így készült a zenéje. Csak itt ebben az esetben egy sokkal komplikáltabb és bonyolultabb zenei folyamat volt, egy egész zenekarral dolgoztuk ezeket az alapokat ki. Ott például megvoltak a társaim ebbe az egészbe, amikor vannak, az baromi jó. De az a nehéz rész, amikor egyedül vagy az egészet. Az igazából az írás. Tehát amikor egyedül ír az ember, az egy nehéz ügy. De közben meg említettem, hogy élveztem ezt az asszociatív dolgot. Csak amikor már dramaturgiáról beszélünk, meg hogy akkor mik a hibái, meg ilyesmi, akkor azért sok szenvedés van benne.
Nem vagy színész, de milyen volt azért játszani?
Nagyon jó dolog játszani. Az tényleg egy játék, és az élvezetes. Az ettől függetlenül megterhelő volt, hogy ez a szereplő, ez kicsit depressziós, épp mert hogy érzelmi és egzisztencialista válságban van, és ez azt jelenti, hogy én is abba vagyok. És ez nem egy tudatos dolog volt, tehát én nem végeztem semmilyen tréninget, vagy ilyesmi, de magamon éreztem, hogy nem vagyok képes ebből kijönni addig, amíg készül a film. Úgyhogy azon a nyáron, amikor befejeztük, az egy olyan felszabadító időszak volt, hogy kiugrottam a bőrömből. Meg most is tök jól vagyok, ez így elmúlt szerencsére, de hát benne kellett lenni ebbe az állapotba, és nem volt elég az, hogy leülök, és akkor én eljátszom, mert hogy ha színész lennék, akkor ezt meg lehetne csinálni, nem színész vagyok. Csak így működhetett a dolog.
Ez a fele is egyfajta megerősítése volt talán önmagadnak, hogy el tudod játszani, kiálltál a kamera elé. Az előbb pont azt mondtad, hogy nem vagy te túl nagy barátságban bizonyos szempontból, bizonyos területeken magaddal. Akkor ez is egy ilyen, nem is tudom, mi volt?
Belül azt éreztem, hogy ez az. Nagyon sok embert megnéztünk, és vagy az volt, hogy játszottak, azt hiszem az volt a probléma, hogy én nagyon benne voltam ebben a mély állapotban, és nagyon konkrétan tudtam, hogy mit szeretnék. Tehát nem az volt, hogy legyen így, meg úgy szomorú, és akkor majd megoldja valahogy, vagy megoldjuk együtt, hanem tök pontosan bennem volt ez az érzés, és valószínűleg nem nagyon tudtam én ezt viszont látni másokon. És amikor először csináltuk ezt a bizonyos tesztet, a casting direktor mondta, hogy akkor miért nem próbálom meg, akkor nem azt éreztem, hogy játszom, hanem azt éreztem, hogy végre beszélek magamról, hogy most azt csinálom, amivel megkönnyebbülök egy picit. Ezt most fogalmazom meg, akkor így nem kezdtem el magamba ezt így megmagyarázni, de egy megkönnyebbültebb állapot volt.
Van valamiben nagyon sok esetlegesség volt. Ebbe akkor nagyon sok pontosság volt, sőt, ez az ilyen szempontból pont az ellentéte volt a van valaminek. Most melyik fekszik neked jobban? Ez a kettő volt eddig a nagyon pontos és a nagyon nem pontos filmkészítési módszered. Hogy látod? Vagy ez teljesen változó? Attól függ, hogy a következő mi lesz, attól függ, hogy az majd hogy fog alakulni.
Én akkor lennék boldog, hogyha mindig próbálkoznánk valami más csinálni, ha nem is teljesen más, tehát vannak dolgok, amiket szeretek csinálni. A kísérletezésről például soha nem mondanék le, amiben mindig megvan a lehetősége annak, hogy nem pontos. Ez egy filmben tud zavaró lenni, de tud felszabadító is lenni, és ez a fajta ilyen felszabadító nézői élmény, ez engem nagyon motivál. Tehát nagyon szerettem az olyan filmeket, amik betetten érhető ez, hogy szabálytalanok, hogy kicsit kiszámíthatatlanok. Ettől függetlenül szeretem az ilyen tűpontos, nem tudom, Coen testvérek filmet is, amit nem is értem, hogy tudnak ennyire jól megírni. Szeretnék majd olyat is csinálni, de valószínűleg még ilyen időszakban vagyok. De akkor örülnék, ha sok mindent próbálnék ki a jövőben.
És hogy a barátokkal veszed körbe magad, ők segítenek, ők is játszanak a filmjeidben, ez a biztonság?
Abszolút. Ez majdnem biztos, hogy biztonság. Van esetében arról is volt szó, hogy nehéz lett volna berántani 4 színészt egy olyan filmre, amire gyakorlatilag semmit nem tudunk fizetni, ami egy első film. Előtte kis játékfilmeket csináltam, főiskolán belül mondjuk, hogy hírnév, bár azért az erős túlzás ez a szó, de volt némi hírnevem mondjuk úgy a fiatal filmesek körébe, de ekkora áldozatot nem hiszem, hogy hoztak volna ismeretlen castingolt színészek, és azt hiszem, hogy nekem is szükségem volt arra, hogy ezt az amatőr filmezésnek a mindenáron megcsináljuk féle energiáját, azt generáljuk. tulajdonképpen azok a barátaim kerültek bele a filmbe, akikkel anno elkezdtem filmezni teljesen amatőr módon. De ez az amatőr módszer, ez tök tudatos volt a Van esetében. Itt viszont például a Bálint, aki a barátot játsza, akkor is ő játszotta volna, hogyha esetleg nem én játszom. Ő valahogy annyira specifikus csávó, nem tudom, hogy mennyire jön le a filmből, nyilván hozzám nagyon közel áll, egyik legjobb barátom, de nem tudtam volna egy másik barát karaktert egy színészen keresztül összemixelni belőle. Meg az is van, igen, ez egy fontos dolog, a Van esetében az egy koncepció volt, és itt is hasonló a koncepció, hogy amatőrök és a színészek választása. A Vannál az volt, hogy a főszereplő generációjában többnyire, nem mindenki, de többnyire amatőrök vannak. Itt meg azt próbáltam, hogy a jelen időnek legyen egy kicsit máshogy is van felvéve egy másik kamerával, tehát csak a jelen idő, az nincs világítva, egyszerű kicsi stábbal forgattuk, olyan, mint egy dokumentumfilm, és ehhez közelebb áll ez a civil játékmód, ami kontrasztban van a színészek által hozott játékkal. Ez is hangsúlyos volt ebben.
Már egy színész van a filmben?
Nem. Hát a szülők, igen, a család, de a családban is. Tehát sokat próbáltunk, és civil játékot próbáltunk létrehozni. Tehát én azt szerettem volna, hogyha az ember, ha megnézi a filmet, akkor tényleg azt érzi, hogy a múlt az egy ilyen film, a jelen idő az meg valami tök kontrasztban lévő ilyen realitás. Volt ebben sok tévedés is. Eleinte egy olyan felvételi módot találtunk ki, ami kudarcot vallott, és már nem tudom hány napot leforgattunk, úgyhogy volt egy csomó olyan, amit újra kellett vennünk, mert azt gondoltam, hogy nem lesz vágás se benne. És egybeállításokba vettük fel, mert a vágás is egy filmes eszköz, de egyszer nem működött. Az eklektikát jobban majd így felerősítim, hisz az volt a döntés, hogy egy eklektikus filmről van szó, viszont eklektikus film nem attól lesz valami, hogy eklektikus a ritmusa. Tehát a ritmust azt adni kell, és kell, hogy legyen vágás ott is. Vagy lassú filmet csinál az ember, vagy gyorsabb filmet, és kellett tempót is diktálnunk a jelenidős részekhez is.
Filmezésben sem volt semmi kísérletezés ezzel a különböző eszközökkel, amikkel filmeztél, különböző stílusú kamerával, meg amit úgy beiktattál?
Egy részét előre kitaláltam, a másik részét pedig az egyik legizgalmasabb része volt, amikor a Bálint Dani és a Becsei Kristóf operatőrrel és a Tasnádi Zsófi látványtervezővel ültünk nem tudom hány hónapig, és találtuk ki ezeket a részeket, meg snitteltünk, rajzoltuk a storyboardot, referenciákat néztünk. Csomó olyan stílusparódia van benne, amit akkor találtunk ki, de egy része megvolt már korábban a forgatókönyvben is.
És akkor visszatérve a történethez, önmagadban nem inoktál meg azért, ugye, hogy jó úton jársz?
Dehogy is nem. Rengetegszer, még a bemutató alatt is. Abszolút. Igazából az utóbbi pár hónapban nyugodtam meg. Nem az a kérdés igazából, hogy jó vagy rossz. Nagyon hosszú folyamat ez, és annyi kérdés van az emberben, hogy nem milyen egyszerű, nem egy fekete-fehér válasz van erre. De hát ilyen vagyok, nehezen hiszem el, hogy valami működik, és állandóan megkérdőjelezem magamat, ez folyamatosan van bármiben, akárhogy működik valami.
Ezt végül hányszor nézted meg?
Kétszer, tehát a magyar bemutatón nem is láttam. A két külföldi bemutatón láttam, és csak azért, mert az első ugye az a világpremiér volt, ott bent ültem. Most mondtam, hogy láttam, de hát én nem láttam semmit. Annyira kikészültem a film alatt, hogy azt se tudtam, hogy hol vagyok. A második az Torinóba volt, ott pedig azért voltam kíváncsi, mert a Vant ugyanott vetítettük 4 évvel ezelőtt, és kíváncsi voltam, hogy ez a közönség, ez hogyan reflektál erre. Talán ismerték a Vant, vagy emlékeztek rá, és hát nagyon jól fogadták. Teljesen meglepett, hogy olyan helyeken nevetnek, ami azért eléggé magyar specifikus, és mégis érzik a filmet, és mennek vele. Az nagyon jó érzés volt.
És akkor hogy van közben? Folyamatosan dolgozik benned a film, és küzdötök egymással?
Dolgozik a következő.
Már a következő?
Igen, igen.
Ezt lezárod olyan?
Igen. Bizonyos értelemben lezárom, de szerintem azért ez is a része a készítésnek, hogy az ember akár járókelőkkel, vagy közönség találkozón emberekkel, vagy sajtóval, vagy bármilyen kritikával találkozik, ez ugyanúgy azt hiszem a része. Jó, hogy érik ilyen impulzusok, de azért azt tartom leginkább egészségesnek, hogyha már úgy arccal a következő fele néz ilyenkor, úgyhogy igyekszem következőre koncentrálni. Thank you.
Rajz Gábor Rossz versek című filmje kapcsán a filmtet.ro portál versenyt hirdetett a legrosszabb szerelmes vers kategóriában. A korhatár 12 és 99 év között volt. A Rossz-Rossz vers díjat Bíró Eszter nyerte, a Jó-Rossz vers díjat Botos János, míg a kísérleti díjat Cseke Tamás. Mindannyian dedikált plakátot nyertek, illetve versüket felolvasták az alkotók. Ezeket hallgatóink is meghallgathatják a filmtet.ro portál YouTube csatornáján. Most azonban mi is kínálunk néhány ilyen rossz-rossz verset.
Bíró Eszter, definíció. A szerelem az, amikor megeszi az összes csokidat, és mégsem vered agyon.
A szerelem olyan, akár a darázs, ami a falnak megy, ahelyett, hogy kirepülne azon a kitárt ablakon.
A szerelem ott van, ahol nem is keresnéd, remélnéd, mint a kocsi kulcsok.
A szerelem ő, aki gúnyosan nevet, ha elesel. Aztán elesik ő is, ketten estek együtt szerelembe. Botos János verse következik.
Szívem szépséges szerelme, te vagy életem értelme.
Mindig te rád gondolok, így telnek a nappalok.
Te hozzád úgy vágyódom, mindig te rólad álmodom.
Várom már, hogy átölelj, várom már, hogy légy közel.
Ezer meg ezer egy éjszakán, én mindig csak várok rád.
Átölellek én tégedet, és nem eresztelek el sosem. Cseke Tamás, rossz vers a szerelem ilyenségéről. Mondd ki sokszor egymás után, hangosan, szerelem.
Szerelem, 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 szerelem,
valahol itt már szerelni sem szerelsz.
Szerelem, 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 szerelem.
És valahol itt lesz belőle absztrakció. Mert az értelmét veszíti, amit egymás után sokszor mondunk ki hangosan.